ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Ez a gurulj be lassítva is, és akik ezt hallgatják, azok bizonyára nagyon jól tudják, hogy ez az M4 Sport focival foglalkozó podcastja Berkesi Judittal és Hajdubé Istvánnal ezen a héten, és mivel együtt voltunk a múlt héten is, vegyük föl a beszélgetés fonalát ott, ahol abba hagytuk. Nevezetesen már akkor azt mondtuk, hogy összesen 4 olyan magyar csapat van, amelyik ugyanazzal az edzővel vágott neki a hétvégi fordulónak, mint amelyikkel elkezdte a bajnokságot, hát ez a szám most 3-ra csökkent.
Én azért ezt nem gondoltam volna. Bár most, ha belegondolunk, ugye a Zalaegerszegnek azért nem megy az elmúlt időszakban, tehát végül is ha azt nézzük, hogy hol vannak most, és egyébként ugye az egész tavasz, ahogy sikerült eddig az ETL-nek, akkor egyébként végül is nem annyira meglepő, de múlt héten pedig tényleg éppen az edzősorsról beszélgettünk, ráadásul itt a 12 csapatos NB1-ben. Egyébként is kiemelten szoktunk ezzel foglalkozni. Így azt gondolom, hogy most már lassan nem meglepetés, hogyha távozik egy NB1-es klub kispadjáról egy vezetőedző. Majd előveszek, nem tudom, hogy olvastad-e ezt a sportgazdasági cikket ennek kapcsán, ami a nemrég lejött a napokban, hogy Magyarországon az élvonalbeli edzőknek átlagosan 289 nap jut. Tehát aki leül egy kispadra, ez az elmúlt időszakot méri, de ez egy nagyon komoly nemzetközi átfogó felmérés volt Európában, és azon kívül is adott esetben. Hát alig van esélye arra, hogy egy évnél többet eltöltsön. Szóval mennyire hálás és mennyire hálátlan szerinted most egy NB1-es klubedzőjének
nyilván
lenni?
Akik az NB1-ben dolgoznak, azok pontosan tudják ezeket a számokat, és ugye vannak olyan edzők, mint például Kuttor Attila vagy Kruscsics, aki két csapatnál is edző egy idényen belül. Külön-külön az edzőváltások nyilván indokolhatóak. Egyben azonban én ezt egy klubvezetői felelőtlenségnek tartom, hogy 12-ből 3-an maradnak. Abból ráadásul ugye a 3-ból az első 2, a Ferencváros és a Kecskemét az első 2 helyen áll a bajnokságban. Nem valószínű, ugye Csercsászóval a Ferencváros hosszabbított, Szabó István nem fogják kirúgni, ez nyilvánvaló. A harmadik edző, ugye nagyon, a sokkal érdekesebb Hornyák Zsolt, aki a leghosszabb ideje élvonalbeli edző, és bizony a Puskás Akadémiánál tavaly is, idén is voltak olyan hullámvölgyek, amikor más kluboknál lehet, hogy azt mondták volna, hogy rúgjuk ki az edzőt. Itt nem ez történt, vannak olyan információk, amelyek alapján jövőre már nem Hornyák lesz a Puskás Akadémia edzője, tehát pedzegetik ezt is, nem tudom, de a Puskás Akadémia kiegyenesedett, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ebből a 3 csapatból mind a 3 a dobogóért küzd, amelyik nem váltott edzőt.
Magyarul a kiesés réme, ami egyébként most már egyre inkább elég sok csapatot veszélyeztet, majdnem folyamatosan, vagy inkább úgy mondom, hogy 2-3-4 rosszabb forduló után, akkor már megcsaphatja az együttest, az döntésre kényszeríti.
Igen, és
a vezetőséget. Bocsánat, csak hadd kérdezek még vissza, hogy mennyire jogos, hogy az edzőn verik el a port, vagy lehet egyáltalán más csinálni? Milyen eszköz lehetne még egyáltalán nyilván, a vezetők kezében?
Nyilván az a legkönnyebb. Most hadd utaljak vissza, mint a múlt héten beszéltünk arról, hogy ugye Dárdai Pált kinevezték a Hertha edzőjével. Na most Dárdai, amilyen edzést tartotta a 4-2-es vereség után vasárnap, hogy egy horvát játékost, válogatott játékost bezavart az öltözőbe. Érdekes már az is, hogy ezen ugye ott voltak a kamerák, tehát tudták, hogy ott edzés lett, tudták, hogy valami történni fog. Ott nem úgy néz ki, hogy csak az edzőben látják a hibaukát. Úgy tudom egyébként Zalaegerszegen is vannak intézkedések, amelyek a játékosok felelősségét is felvetik. Az érdekes egyébként az, hogy a legtöbb helyen az edzőváltás azt az eredményt elhozta, hogy jobban szerepel, vagy több pontot szerez a csapat, mint a korábbi edzővel. Aztán ugye mi történik? Az az edző, aki bent tartja esetleg az egyes élvonalbeli csapatot, az ott marad a következő év kezdetén, és majd menet közben általában tőle köszönnek el, hogy jöjjön egy másik, akivel esetleg egy picit jobban szerepelnek. Na most Ricardo Moniz esete azért különleges, mert megnéztem, Ricardo Moniz egész edzői pályafutása során 2 teljes idénynél sehol sem töltött több időt. Az utóbbi években pedig rendszerint volt, ahol 3 hónap után köszöntek el tőle, volt, ahol fél év után. Itt ugye a Zalaegerszeg egy sajátos stílussal elindult, és azt ősszel is mondogattuk már, hogy amíg te leteszed a voksot a fiatal játékosok mellé, a letámadás mellé, és ez eredményre vezet, addig nincs baj. Mi történik, ha egyszer csak nem jönnek az eredmények? És itt látszódik, hogy a Zalaegerszeg egy elég törékeny csapat ebből a szempontból, képes bravúrokra, ugye volt, hogy kulcsmeccse megverte a Fehérvárt, vagy legyőzte a Ferencvárost is otthon. De amikor elkezdett égni kicsit a ház, és most már nem is kicsit ég, akkor azt látszódott, hogy az edző is kapkod, tehát azért az nem teljesen normális, hogy fél időnként lehozod a két csatárodat, és beküldesz egy másik kettőt, majd az a másik kettő kezd a következő meccsen, akit lekapsz a fél időben. Tehát egész egyszerűen én nem tudom, hogy mi történt az zalaegerszegi öltözőben, de a játékosok hite abban a játékban, vagy az edzőben, amit játszanak, szerintem megingott. És most olyan szinten van, és ez a 12 csapatos bajnokság, idézőjelben mondom, hátránya, hogy itt nem lehetsz nyugalomban. Tehát itt, ha háromszor kikapsz, akkor lefelé kell tekintened. Mint fordítva is igaz, ugye az Újpest az elmúlt 4 meccsén szerzett 10 pontot, és már majdnem közelebb van, a felsőházban van most már, közelebb van majdnem a dobogóhoz, mint a kieső helyhez. Tehát azt gondolom, hogy úgy kellene edzőt váltani, hogy hosszabb távon terveznek, és itt hadd hozzam be a Kecskemétet, mint jó példát.
Ugye itt is.
Itt is. Mert ugye a Kecskemét a harmadosztályba került a másodosztályba. Senki nem várta, hogy följut a másodosztályba az első osztályba. És azt meg végképp nem várta senki, hogy egyrészt itt a második helyen áll, még akár harcban a bajnoki címért is, úgy, hogy a játékos állományának a 70-80%-a nem változott. Én most... először a szezonban láttam és közvetítettem Kecskemét mérkőzést. Ugye a tévében mindig nézem, de most az egész pályát Fehérváron láttam. És azt lehetett látni, hogy ez a csapat, ez nem 2 hónapja dolgozik együtt. Ebben a csapatban érzésem szerint nagyon-nagyon sok alulértékelt játékos van, aki egyénileg is jobb játékos annál.
Vannak kölcsönjátékosok is szép számmal. Egyébként ezért kérdés, hogy mi lesz a Kecskeméttel a következő szezonban.
Pontosan, sőt már tulajdonképpen majdnem az volt a kérdés, hogy nem rendelnek-e valakit vissza télen, de nem ez történt. Tehát a Kecskemét számára érzésem szerint most már csalódás lenne, ha nem lenne dobogós. De itt olyan automatizmusok vannak, tehát úgy kell a Kecskemét játékát elképzelni. Most, hogy láttam, a Fehérvár ellen az első negyed órában jól játszott a Fehérvár, jobban, mint a Kecskemét, utána nem, hogy egész egyszerűen, mint egy olyan sakjátékos, aki nem a következő lépést látja, hanem azt, hogy 4 lépés vagy 5 lépés múlva hogy áll a táblán, melyik figura.
Mennyire meghálálja magát az, hogy ennyi ideig ezzel az edzővel együtt dolgozik,
ráadásul,
ennyi játékos?
Ráadásul behelyettesíthetőek. Tehát akik jöttek cserék, azok nagyjából, ha nem is ugyanúgy játszottak, de pontosan tudták, hogy mit kell játszani. És most hadd mondjak 2 játékost. Az egyik, senki nem követeli a válogatottba a kecskeméti védőt, Belényesit. Belényesi csupán annyit tesz a Kecskemét játékáért, nem veszít a levegőben pár harcot, a földön is alig. A labdát általában a legközelebb állónak, de jól játsza meg, és gyakorlatilag fizikailag elnyomhatatlan. Hát most egy belső védőtől mi a fenét akarunk még? Tehát igazából olyan...
Nem lehetően kerül be mindig a forduló csapatába, azt hiszem most is ott van. Éppen ő is, meg
olyan teljesítmény nyújt, hogy az egy megbízhatóság. Ugye akit leginkább a válogatottba követelt és jelezte Szabó István és a Suhodovszky. Na most Suhodovszky számára érzésem szerint nagyon érdekes volt ez a Fehérvár elleni mérkőzés, mert Suhodovszky ezen a meccsen nem játszott jól. Hibázott sokat. De azok nem taktikai jellegű hibák voltak, hanem nem jött be egy csel. Pontatlan volt egy indítás. Ez nyilvánvalóan bosszantó hiba. De egyszer sem, vagy nagyon kevésszer, egy kezemen meg tudom számolni, volt az, hogy passzolni kellett volna, és ő cselezett, cselezni kellett volna, és ő passzolt. Tehát mindig elméletben a jó megoldás valamennyi kecskeméti játékosnál megvan. Nem véletlen, ha valakik látták a Fehérvár elleni mérkőzést, vagy legalább az összefoglalót, hogy Banó Szabó az első gólnál vár, mert tudja, hogy valahova arra a területre valakinek jönnie kell. És amikor Nagy Krisztián jött, odatta, ő berúgta. És nyilván a hajrában a Fehérvár is vezetett egy olyan támadást, ahol nem gondolkodták túl a dolgot, hanem egyből járt a labda, abból rögtön gól is lett. Hát a kecskeméti kapusnak nem volt dolga tulajdonképpen. Egy-két kirúgás volt meg hazadást.
Tényleg ez a döbbenetes a Kecskemét játékában, hogy nem kicsit nyeri meg a meccsét. Tehát játékban, főleg az elmúlt fordulókban, nagyon. Hát ezt nem, de azt nem mondom, hogy nagyon nyeri, inkább hát, úgy mondom magát.
Három gólos győzelmek voltak, most ugye 2-1.
De akkor a kérdés adott, szerintem. Most hát két kérdés jutott eszembe, az egyik. Akkor most itt a keretminőség mennyiben határozza meg az NB1-es szereplés most, az edző kvalitása, az összeszokottság. Mi az, ami fontosabb most? Mert nekem most az jutott eszembe, és akkor vegyük le megint a Ferencvárost, amely más célokkal, más lehetőségekkel vág neki egy-egy szezonnak. De azért a többi csapatot megnézzük, nincs köztük nagy különbség. Talán még keretjáték erőben sem. Innentől kezdve az edzői kvalitás dönt, és lehet, hogy ezért olyan remegős a kispad.
Nyilvánvalóan a szakmai munkát azért az edző teljesítménye, az edzővel való bizalom az minősítheti. A Kecskeméten senki nem várta, hogy feljutnak, és azt állítom, hogy ha a Kecskemét kiesett volna, vagy kiesésre állna, sem lenne edzőváltás, és senki nem mondaná azt, hogy úristen, hogy ég a Kecskemét a bajnokságban. Kicsit ugyanez igaz a Paksra is. Bognár György vezette Paksról, mindenki tudja Pakson, de mindenki tudja az országban is, hogy milyen típusú futballt fognak játszani. Erre ott vannak a játékosok, és bárki is ott van, nem véletlen, hogy Böde mellett, aki ugye a Ferencvárosból lett gólkirály, ugye gólkirály lett Hán, gólkirály lett Ádám Martin, és most valószínűleg gólkirály lesz a gólokat mostában kettesével szóró Varga Barnabás is. Ráadásul most már Varga is 20 fölött van, ugye Ádám 30 fölött zárt.
És bemutatkoztak a válogatottban, és ezek
igen,
a játékosok Paksból.
Tehát azt gondolom, hogy a játékstílus ezt meghatározza. Nyilvánvalóan más minőségű játékosok vannak, és nyilván nem beszélhetünk, bármennyire is most föltámadt az Újpest esetében tudatos csapatépítésről, és ez nem az edző hibája, nem beszélhetünk, mert abban a pillanatban, hogy valaki egy kicsit jobban játszik, már el is adják. Tehát nincs már Zimzivadze, nincs már Beridze, és biztos vagyok benne, hogy noha most az amerikai ajánlatot hirtelen teljes joggal, és szerintem nagyon észszerűen Csobot Kevin visszautasította. Ha Csobot Kevin így fog játszani, a nyártól értékesítik. Hozzáteszem, ez az Újpest tulajdonosának joga van, és az Újpest ugye azért saját pénzből gazdálkodik, tehát ott amennyire eladsz, annyira tudsz venni valakit, és de mindig úgy van, hogy a kiesés ellen küzdesz, és akkor hirtelen a végére úgy megtáltosodsz, ugye tavaly is ugyanez történt, meg az azt mellő szezonban is, igen, hogy van, hogy kupadöntőt játszol, vagy dobogós vagy, van, hogy ötödik vagy, elmenekülsz valahogy a veszélyes zónából. És vannak olyan csapatok, ahol egyszerűen olyan szintű eredménykényszer van, és most visszakanyarodva Monizra, azért a Zalaegerszegnek sem mindegy, hogy jövőre első osztály vagy másodosztályú, ráadásul Zalai fejjel nehezen is tudok gondolkodni, mert ugye a Zalaegerszeg története során soha nem nyerte meg a magyar kupát. Most viszont ott van a kupadöntőben, elvileg egy esélytelenebb csapat, egy másodosztályú középcsapat, a Budafok ellen játszik a Zalaegerszeg. Hát mikor nyerjen a Zalaegerszeg kupát, ha nem most?
Bolyai Gábor visszatér minden esetre.
Igen, hát...
Ha már arról beszélünk, hogy mennyiben határozhatja meg azt, hogy ismeri a csapatot, ismeri akár a futball közeget, akkor azt gondolom, hogy ezt azért elmondhatjuk.
És visszatérő, ez igaz Salló Istvánra
igen,
is.
A visszatérő szakvezetésre itt Zalaegerszegen. Mennyire lesz nehéz feladatuk szerinted itt az elmúlt utolsó fordulókban? És ugye megspékelve tényleg ezzel a kupadöntővel, ami most már szerintem az Zalaegerszegnek is legalább.
És én emlékszem, hogy volt olyan idény, amikor a Zalaegerszeg tulajdonképpen a kupa egyik nagyon fontos meccsére Kisvárdára a tartalék csapatával utazott szinte el, mert a hétvégi bajnoki fontosabb volt, hogy bennmaradjon az ETA. Hát nyilván Sallói is, aki ott rendkívül eredményes munkát végzett, most is hozzá fog majd nyúlni nyáron a kerethez, de ez egy tűzoltás. Tehát most ezt az Zalaegerszeget valahogy benn kell tartani. És itt azért nagyon sokat számít az, hogy ezek a fiatal játékosok ilyen nyomás alatt tudnak-e játszani. A Mezőkövesdet, amely szintén ugye hármat vesztett zsinórban, talán kevésbé félti az ember ettől, mert ha visszajön Dražić, van a kapuban egy Prissitelli, van egy Cseri, tehát vannak olyan markáns játékosok, akik ilyen nehéz helyzetben vannak, és vagy voltak, és talán el lehet képzelni, hogy kirángatják a szekeret. Ugye a Honvéd mindent megtett, hogy megverje az Újpestet, erre ráfizetett és egy kontrából a végén gólt kapott, de nem reménytelen a helyzete. És ott van a Fehérvár, amely apró döntetlenekkel ment előre, most ugye kikapott a Kecskeméttől, viszont szinte valamennyi riválisával otthon játszik. És akkor még a feltámadó és az utóbbi két hétben egy olyan Vasasról beszélünk, amely ha most kezdődne a bajnokság, nem biztos, hogy tök utolsó csapat lenne, sőt, biztos vagyok benne, hogy inkább a bentmaradáshoz állna közelebb, mint a kieséshez, de hát van még hátra 5 forduló. Nagyon-nagyon nehéz. És ugye a bajnoki cím sem dőlt el, és ha a Kecskemét változatlanul játszik, és nem érdekli, hogy hány pontra van a Fradi, meg hány pontra tőle a Paks, meg hogy mi történik, hanem kimegy a pályára és futballozik, ez óriási könnyebbség. A Ferencváros a hátralévő időben a bajnoki címért játszik. A Ferencváros, ha nem nyeri meg a bajnokságot, az csalódás, az kudarc. Majdnem azt mondom, hát egy második hely esetén nagyon nehéz azt mondani, hogy szégyen, de ezzel a kerettel, ilyen háttérrel...
A csalódás az jó szó.
A Kecskeméttől nem, de nem veheted el. Tehát a Kecskemét esetleges bajnoki címe érzésem szerint a Leicester Cityhez lenne hasonlítható, ahol még a bajnokság közben is nagyobb esélyt adtak arra, hogy a Loch Ness-i szörny él, mint arra, hogy a Leicester City bajnok lesz. Hát most nem tudom, Búvár Kund újra föltűnik, vagy a Kecskemét bajnok lesz. De, és lesz még egy ferencvárosi vendégjáték, ugye Kecskeméten.
Igen. No, de akkor is az, hogy az idei év egyik legizgalmasabbnak tűnő párharca a mostani Kecskemét-Paks mérkőzés. De tényleg, tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy rossz-rossz meccs legyen, vagy hogy eseménytelen legyen, akkor inkább így mondom.
Igen, igen, kimegy oda két csapat és futballozni fog, de ugyanakkor ugye most már Paks számára is van tét, mert a dobogó az nemzetközi kupa szereplést ér, és ugye Pakson egyetlen egy dolog van, amire várnak esetleg, bár ezt annyira fontosnak fognál, hogy nem nagyon tartja, hogy legyen egy kapott gól nélküli meccs. Hát ha van egy kapott gól nélküli meccs, akkor nem kaphatsz ki, ugye az nyilvánvaló. Mindig túlrugni az ellenfelet, az azért
abban benne van
a kockázat. Nyilván én is jobban örülök, egy 3-2-es meccset kell közvetítenem, mint egy 0-0-ást vagy egy 1-0-ást, de azt gondolom, hogy a Kecskemét-Paks meccsen a Kecskemét kimegy és megpróbál úgy futballozni, ahogy tud, meg ahogy szokott, és ugyanezt meg fogja csinálni a Paks is. És ebből, ha kijön egy 4-4 jó, ha kijön egy 0-0, az is jó. Ugye mind a két csapatban gyakorlatilag csak magyar játékosok játszanak, De hogy unatkozni nem fogunk, vagy azt nem fogjuk látni, hogy a csapatokban nincs meg az elképzelés, abban biztos vagyok.
Ha meg a kurázsi, meg most már ez a fajta önbizalom, amit összeszedett mind a két együttes.
Így van. Ugyanakkor nyilvánvalóan a forduló legnagyobb múltú párharca és igazi rangadója az a derbi, az Újpest-Ferencváros meccs. Ugye Zsinórban 12-szer verte meg a Fradi az Újpestet. Volt, ebből 8-szor az Újpest gólt sem lőtt. Voltak ugyan 1-0-ás meccsek, sőt volt olyan idején, amikor 3-1-0 volt, Boli mindig rugott 1-1 gólt, ahol az eredmény talán nem is mutatta a különbséget. Most viszont az Újpest úgy mehet neki ennek a Ferencváros elleni meccsnek, hogy nincs a Fradi csúcsformában, mert noha nyert a Vasas ellen, de az látszik, hogy ennél ősszel láttunk jobb Ferencvárost. Az Újpest pedig azzal, hogy szerzett 4 meccsen 10 pontot, gyakorlatilag megnyugodott.
Nebojsa Vinjevics pedig tudja, mi az a derbi.
És nem a torkán van a kés az Újpestnek, hogy úristen, ha elveszítjük a Fradi
meg
meccset.
Meg nincsenek az a feszültségek sem, ami a klubon belül, már mint a szurkolók, klubvezetés, vagy legalábbis mondjuk úgy, hogy most egy kicsit csendesebb ez a dolog, mert ugye lássuk be, hogy a derbiket az is meghatározta, amikor nem mentek az újpesti ultrák ki. Tehát azt mondjuk, hogy a derbi mindig derbi, igen, csak mondjuk egy szurkolótáborral nem ugyanaz, mint kettővel.
Így van, hát most ugye például a Honvéd Újpest meccsen kicsi volt a vendégtábor, de nem kapott az Újpest több jegyet biztonsági okokból. Hát most nyilván az Újpest-Ferencváros meccsen május 1-én, amikor azért nem hideg van már, nem késő esti a mérkőzés. Igen, hát akkor
óvatosan azért.
Majd... Szerintem sokan lesznek, és most érezheti úgy az Újpest, hogy ez egy függetlenül, tehát ugye nagyon sokszor elmondjuk, a táblázaton elfoglalt helyezéstől függetlenül, ez mindig rangadó. Most tényleg így van.
Én azért néha óvatosan fogalmaztam persze, már ennek kapcsán az elmúlt években,
persze,
ahogy
persze,
néztük a két csapat klub helyzetét.
Ne felejtsük el, hogy ebben az évben volt egy 6-0-ás ferencvárosi győzelem is, ami azért nyomot hagy az Újpestben is, nyomot hagyott nyilván a Ferencvárosban is, de a Fradi az is elképzelhető lett volna, hogy a Fradi úgy menne ki ennek a meccsnek, hogy esetleg már bajnok, vagy ezen a mérkőzésen biztosítja be a bajnoki címét. Ez nem így van. A Ferencváros számára is van tétje a mérkőzésnek, nyilván az Újpest helyzetét se könnyíteni meg.
Az is egy tét, amit te mondtál az előbb, csak ez egy más típusú, így, hogy most hát győzelmi kényszer, vagy legalábbis nagyon fontos minden igen. pont, és pontszerzés a Ferencváros.
Igen, ráadásul ugye a Ferencváros előtt játszik ebben a fordulóban is a Kecskemét, tehát tudni fogja a Fradi, hogy mit játszott a Kecskemét, az Újpest is tudni fogja, hogy az összes többi rivális mit játszott. És akkor a hétfő után jön majd szerdán egy Magyar Kupa döntő, egy másodosztályú csapattal, a Budafokkal és az ezersebben vérző Zalaegerszeg, ami szintén nagyon-nagyon érdekes lesz. A nőknél viszont a kupa döntőt már meg is rendezték, ugye?
Igen, tegnap, hiszen most csütörtökön vesszük föl a podcast műsorunkat. Igen, az Eto megvédte kupa címét tavalyi év után idén is. Ugye az önmagában, hogy a Puskás Akadémia bejutott története során először, ez már a klub számára egy hatalmas nagy történet. Tehát azért a Puskás Akadémia női csapata az elmúlt években építette föl magát NB1-es szintű klubbá. És az, hogy legyőzték a Ferencvárost, ez egy hatalmas fegyvertény. Szerintem nekik ezt így kell megélni. A kupa döntőben 80 percig nagyon jól tartották magukat, ugye az utolsó percekben lőtt hármat végül a győri csapat, és lett 4-1, de egyébként én azt gondolom, hogy ez jó volt nézni, ezt a kupa döntőt, és az tényleg nagy fegyvertény, hogy a felcsutiak egyedüliként a szezonban tudták legyőzni azt a Ferencvárost, amely egyébként 100%-os a bajnokságban. Tehát ugye a nőknél más a lebonyolítás is, meg máshogy áll a Fradi, nagyon-nagyon magabiztos. És bár nem máshol áll, mert mind a két helyen azért élen van a Ferencváros, ezt ne felejtsük el, és ott majd bajnoki döntő lesz. Nagy eséllyel ezzel az Etóval, bár azért még ez sem biztos, mert az MTK most behozta pontszámban. Uh-huh. Az Etót ugye a nőknél az első és a második helyen álló csapat fogja vívni a bajnoki finálét, ami két győzelemig tart. Ez nagyon fontos, hiszen a nemzetközi kupa szereplést ez dönti el. Bármit, hogy kiindulhat egyáltalán BL selejtezőben. És ugye ez itt az a bizonyos áttörés jelentő küszöb, amit még nem sikerült a Ferencvárosnak az elmúlt időszakban átlépni, és ez az, amelynek kihívója szeretne lenni az Eto győri csapat, most már Dörnyei Balázzsal, aki ugye sok-sok évig a Ferencvárost irányította, és próbálta meg elérni azt a hőn áhított célt, most pedig a győrieknél teszi ugyanezt.
Az igazán nagyok viszont már ugye a Bajnokok Ligájában gyakorlatilag igen. a döntőbe jutásért játszottak.
Mivel ma lesz a visszavágója egyébként a Chelsea-Barcelona párharcnak Barcelonában, és Alexia Putellas azt hiszem közel 9 hónap után visszatért a keretben legalábbis. Ugye neki is hosszú sérülése volt. Ahogy egyébként sokaknak, és Pisti, nagyon köszönöm, hogy te ezt említetted, melyik BL-mérkőzésen?
A Manchester City.
A City meccs, mert az a City-vel játszott az Arsenal, mert az Arsenal a másik csapat, amelyik részt vesz az elődöntőkben. A Wolfsburg-gal játszott 2-2-es döntetlent idegenben, úgyhogy sokszebből vérzük, a harmadik játékosát veszítette el a csapat idén keresztszalagszakadás miatt, ráadásul meghatározó játékosokat, Beth Mead, akit említettünk, akit az angolok az év sportolójának választottak az Európa-bajnokság után. Tehát a nőknél egyébként ez egyébként is több kérdést felvet, mert nagyon sok a térsérülés.
Neked volt sérülésed?
Tér nem, boka szalag sérülésem volt. A térdet azt megúsztam. Szerintem, mivel én azért elég későn kezdtem el, nem biztos, hogy annyit terheltem, mint aki most már ugye 5-6-7 évesen a lányok is elkezdik. Ráadásul Lucy Bronze-nak is elszakadt, a Barcelona játékosnak. Tehát csak most már ez már 3 angol játékos, tehát a szegény angoloknál sorra dőlnek ki a meghatározó játékosok a világon.
A VB-re úgy mentek volna, mint igen. Európa bajnoki címvédő, hogy na a VB-n igen, is domborítunk.
Igen. Lea Williamson, Beth Mead, ugye, után Lucy Bronze. Az angoloknál van még Vivien Miedelme, aki szintén Arsenal játékos, de hát így még nagyobb teljesítmény, hogy egyébként abszolút partiban vannak. A Barcelona pedig 1-0-ra legyőzte a Chelsea-t idegenben, és nem tudom, hogy a Camp Nou-ban képes-e a Chelsea erre a bravúrra, mármint például, hogy gólt lőjön, mert azért ott most már tényleg olyan hangulat van, amire
igen,
azért nincsenek
mondani,
hozzászokva
hogy ma már nem meglepetés, hogy egy ilyen nagy klub női csapata is a nagy stadionban játszik.
Sőt, ez a szezon most már ebben a szezonban azt mondom, hogy természetessé vált, hogy mindegyik csapat, legyen az a Chelsea, legyen az a Barcelona, vagy az Arsenal, most már a nagy stadionban, vagy mondjuk az első számú stadionban, arénában.
És nem kongó lelátók előtt.
Nem. Hát nem. Főleg nem Barcelonában, ahol ugye a meccs nézőszámok az elmúlt évben a női meccseken dőltek meg, volt ott El Clásico, már amennyire ezt a nőknél még azért finoman hívhatjuk így, azzá válhat, csak most azért ez a párharc közöttük még azért nem olyan nagy múltú. Volt BL elődöntő, igen, ez érdekes és izgalmas, hogy és azt gondolom, hogy látványos, tehát ez nem egy ilyen megelőlegzett bizalom. Ez már arról szól, hogy a lányok olyan szinten tudnak teljesíteni, és olyan magas szintű futballt mutatnak, amire azt mondják a futballszurkolók, hogy hoppá, én erre szívesen kijövök, mert nagyon tetszik. Ráadásul a csapatom meze, amelyhez kötődök, amelyet szeretem, itt van a stadionunk, és ez jó. Tehát azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligája abszolút hírét viszi a női futballnak, és igen, ne felejtsük el, hogy a játékosok zöme a világbajnokságra is készül. Mondom, ez egy másik podcast téma, hogy miért van ennyi sérülés, térdsérülés a nőknél, állítólag anatómiai oka is lehetnek, de most szerintem erre nem menjünk el, de az biztos, hogy figyelni kell. Tehát amikor annyira professzionálissá válik a felkészülés, meg a rehabilitáció fizikai értelemben, akkor erre valami még speciálisabb módon kell a nőknek, mert az, hogy 9 hónapra kiesik egy játékos, most éppen szegény Kroázét sajnáltam nagyon-nagyon a visszatérése után, visszatérve a férfi futballban, utána nagyon nehéz. Tehát, és ráadásul újra sérülés veszély van, bármi más, a formát visszaszerezni, meg az önbizalmat, az megint egy nagyon nehéz dolog. Tehát ez hosszú idő. Ehhez képest egy kisebb törés, már majdhogy nem, hát azt nem mondom, hogy könnyebbség, de hogy az egy sokkal könnyebben kezelhető.
Hát és nyilván ezt azért férfiaknál is, és talán a nőknél még inkább lelkileg is fel kell dolgozni. Tehát, hogy én most lehet, hogy a nagy világverseny előtt, ami jön, vagy éppen a fontos klubfeladatok előtt nem fog tudni játszani, és ki tudja, hogy a lábam lesz-e ugyanolyan. Egyébként tényleg erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy egyáltalán a női sportolók, de a férfi sportolók terhelése is mennyire ideális. Tehát ugye ma már nem arról van szó, hogy 25-30 éves nők kezdenek el futballozni, akik felnőttek, hanem mondjuk elkezdenek 10 évesen, és lehet, hogy még az ízületeik egyáltalán nincsenek erre felkészülve. De hogy csúcsfociról is azért még egy mondatot ejtsünk, ugye lejátszották az angol bajnokság szuperrangadóját, a Manchester City 4-1-re megverte az Arsenalt.
Hát igen, tehát és erőt demonstrált a játékával, és most már azért eddig is bátran mondtuk, hogy a Bajnokok Ligája egyik legnagyobb esélyese, de talán én most kimerem mondani, hogy ez a Manchester City a Guardiolával, Hollanddal a soraiban, és úgy egyébként ez a csapat most már abszolút favoritja ennek a tornának, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy még nem nyerte meg, ahogy nem nyerte meg egyébként a bajnokságot sem, még most tényleg csak szigorúan véve a játékára koncentrálva merem ezt mondani.
Ha ezt a játékot tudja még egy hónapig tartani, vagy másfél.
Hollandig, meddig?
A City, akkor ugye FA Kupa döntős a Manchester United ellen. Még pontszámban nem érte utol, de veszett pontok tekintetében már jelentősen jobb, mint az Arsenal. A többi csapatot meg ne is hasonlítsuk most a Cityhez. És ha nem a Bajnokok Ligájáról lenne szó, hanem bármi másnak
hívnák azt a kupát. És nem lenne a Real Madrid, tudom.
De ha bármi másnak hívnák azt a kupát, amivel a Real Madriddal játszol, egy angol-spanyol, nem tudom, hurrikán kupa, akkor azt mondanám, a City az esélyesebb. A Bajnokok Ligája szóra, ez olyan, mint a Sevilla az
Igen,
Európa
tudom,
Ligára.
Igen, tudom, ezért mondtam, hogy szigorúan véve a játék alapján mondom, Igen. Amit most láttam a Citytől. Egy mondatban még a Bayernről, hiszen azért ugye beszéltünk az érkező Tuchel és Löw Zsolt párosáról, meg egyáltalán a szakmai stábról, hát nincs könnyű helyzetben most a bajor csapat. Hogy látod? Most nekik ez hát tűzoltás, vagy nem tudom, ugye ezt használtad.
Hát nyilván,
az Zalaegerszeg kapcsolat mások a célok, na, de így most így
Bayern
belekapva
München
ebbe a
azért
szezonba.
Váltott edzőt, hogy hosszú távon biztosítottabbnak látta Tuchellel a célok elérését, mint Nagelsmannnal. De ugyanakkor, ha Bayern München nem nyerne semmit ebben az idényben, az nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy Tuchel vagy Löw szégyene, vagy az ő saruk. Biztos, hogy benne lenne az ő kezük is, mert hajrába ők dirigálják a csapatot. De most már a Bayernnek nem a saját kezében van a sorsa. Tehát most már Dortmund, ha az összes meccsét megnyeri, akkor a Bayern, ha fülén pörög, akkor is csak második. Nem hiszem, hogy a Dortmund az összes meccsét meg fogja nyerni, és még a Bayernnek is van például a Lipcse ellen mérkőzése, de ez egy olyan szituáció, ami nem teljesen ugyanaz. Ugye a Tuchel Löw 2 és a Paris Saint-Germainnél odament a bajnokság kimagaslan a legjobb csapatához, hogy jöjjenek a nemzetközi eredmények. A Chelsea-t átvették menet közben, ott Igen. Ajándék volt a BL döntő, sőt a BL győzelem is. A Bayern Münchennél az, hogy megnyered a bajnokságot, az egy kötelező.
Ez egy ilyen alap. Ez az alap.
Ugye a Bayern München mikor váltott legutóbb edzőt? Akkor, amikor elvesztette az első helyet, akkor Nagelsmannt rögtön ki is rúgták. Pár napig, ugye talán egy hétig, másfél hétig volt listavezető a Dortmund, mert akkor a Bayern megverte a Dortmundot, és ezzel újra a saját kezébe vette a sorsát. De most ez kicsúszott. Nyilván most nem fogják Tuchelt is kirúgni. De az is érdekes lesz, és miközben ugye a Bayern kikapott, ugye most kikapott az angol bajnokság lista vezetője az Arsenal, kikapott a Barcelona, a spanyol bajnokság lista vezetője, úgyhogy...
Hát nem így vezetjük fel a derbit
nem,
akkor.
Nem, de borzasztó nehéz 9-10 ez hónapon keresztül egyfolytában jól játszani, de az idény legfontosabb része most következik, és a jövő héten már a Magyar Kupa, a férfi Magyar Kupa győzteséről is méltató szavakat fog mondani, túl leszünk a derbén, és arccal leszünk a BL elődöntők felé is. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki ma velünk tartott.